Na, akkor viszont vágjunk bele az ige tanulmányozásába. Nem tudom, hogy hányan szerettek olvasni. Most már egy kicsit a könyvek divatja az kikopott. Vagy igazából újra divat. De nem tudom, hogy milyen könyveket szerettek olvasni, vagy milyen filmeket szerettek nézni, ha néztek, hogy ki az, aki szereti az ilyen történelmi könyveket, meg filmeket. Okay. Ki az, aki szereti az ilyen romantikus... Jó, hát oké, okay, minden... Kicsit, oké, okay, necces volt második kérdésként, nem? Ki az, aki szereti az ilyen életrajzi? Én nagyon szeretem az ilyen életrajzi, amikor egy-egy embernek az élete van. Aha. És ezt szeretem a Bibliában, hogy egy olyan könyv, ami nem egyféle, hanem van benne minden. Van benne történelem, van benne költészet. Nekem vannak ilyen verses köteteim, néhány költőt szeretek, és azokat is nagyon szeretem. De vannak benne életrajzi regények, vannak benne ilyen népeknek a története. Olyan, mint egy jó film. Vagy mondjuk Victor Hugo könyvet, hogyha olvastatok, akkor tudjátok, hogy azt csinálja, hogy egy személyes történetet visz végig, vagy többet is, de mellette néha így kizúmol, és mutat egy nagy képet, hogy mi volt a történelmi helyzet. És a Biblia is ilyen egy kicsit, hogy így kizúmol, és aztán meg bezúmol ilyen egyéni történetekre. Beszél az egész világról, meg egy egész népről, és aztán beszél egy emberről, hogy ő hogy élte meg a hitét. És nagyon szeretem ezeket a történeteket. És most tudjátok, hogy egy ideje tanítok a Pesti Golgotában is, és ott van egy sorozat, ennek ez a neve, hogy Hősök és Antihősök, ami direkt erre fókuszál, hogy ilyen karaktereket nézzünk meg, ilyen személyeket, egy-egy embert, hogy ő hogy élte meg, ő milyen jellem volt, milyen egyéniség. És azt gondoltam, hogy amiről ma este fogok ott tanítani, azt elhozom ilyen premierként nektek ma reggelre. Mert egy nagyon jó történet, és szerintem egy nagyon aktuális üzenet. Nem egy könnyű, tehát öveket becsatolni, kicsit rázós lesz. Azt a címet adtam, hogy felnőtt tartalom. 18-as karikás a mai tanítás, nagyon nem teljesen. Örülök, hogy vannak fiatalabbak is, figyeljetek ti is, nektek is nagyon fog szólni. Léci, senki ne menjen ki, hogy hú, ez kínos, de szerintem egy jó tanítás, egy jó üzenet van ebben a történetben. A mai karakterünk, amit meg fogunk nézni, az Hágár. Hágár egy egyiptomi szolgálólány volt, és nagyon-nagyon durva, amin át kellett mennie neki emberként. És ő nem is könnyen vette ezeket az akadályokat, de volt egy pont, ahol találkozott Istennel. És utána az egész teljesen más fordulatot vett. És szeretném, hogy megnézzük az ő történetét, hogy bátorodjunk, erősödjünk, hogy hogyan járjunk az Úrral. Jó? Készen álltok erre? Van álltok Biblia valakinél? Vagy app? Vegyétek elő. És nyissátok ki az 1 Mózes 16-nál. Gondoltam, amúgy se árt nekünk egy kis ószövetség. Lukács evangéliumát tanulmányozzuk a többi vasárnapon, úgyhogy most nem árt egy kis ószövetség. 1 Mózes 16. fejezete. És aztán majd leszünk a 21-ben is egy kicsit. Ez a két hely szól Hágáról. Így szól az 1 Mózes 16-nak az első verse. És ez meg is adja az alap felállást a történethez. Száraj, Abrám felesége, nem szült Abrámnak gyereket. És itt meg is állok, mert ez az alaphelyzetünk. Száraj, későbbi nevén Sára, és Abrám, későbbi nevén Ábrahám. Én csak a későbbi neveiken fogom őket emlegetni, mert nem bírom megjegyezni ezt a sok variációt. De hogy itt van egy házas pár, látunk, akik nem kapnak gyereket, nincsen gyermekük. Ez a nyitása a történetnek, és ez egy gond. Ez rögtön egy problémát vet fel. Azért, mert két dolog miatt. Mert akkoriban a gyermektelenség az egy kudarcnak számított. Ugye ma nagyon sok ember önként dönt úgy, hogy nem vállal gyereket. De akkoriban, ma is áldás a gyerek, de akkoriban ezt tartották is, hogy a sok gyerek az a sok áldásnak a jele. És akinek nem volt gyermeke, azt egyfajta módon ilyen átoknak nézték az emberek. És ezért lenézték azt, akinek nem volt gyereke. És egy személyes kudarc volt. Tehát Sárának, ennek a hölgynek kisebbségi érzése van. Gondoljátok bele, bármikor megy egy társaságba, mindenkinek már unokája is van neki, meg még nincs gyereke. A férjét úgy hívják, hogy Ábrahám, ami azt jelenti, hogy sok nép atya. Egy gond van ezzel, hogy nincsen egy gyerek se még. Tehát nem lehet tudni, hogy hogy lesz ez a sok nép atya. És éppen ez a második gond, hogy Isten megígérte nekik, hogy kapnak gyereket. És mégis ezt olvassuk, hogy nem szült. Sára Ábrahámnak gyereket. És Sáránál már nem csak, hogy a biológiai óra ketyegett, 75 éves volt, hanem lejárt a biológiai óra. Értitek? Tehát nem, hogy Sárának nem, hogy kapuzárási pánikja van, hanem, hogy bezárták a kaput, és a biztonsági őr is hazament. Tehát, hogy kb. Ennyire reménytelen az ő helyzetük. Itt van ez a házaspár. És Sára ott tartott ebben a helyzetben, hogy most látni fogjuk következő versben, hogy minden megoldás érdekelte. Annyira kellett neki egy gyerek, annyira bálvánnyá vált számára, hogy kell egy gyerek. Fura nem, hogy Isten ígéretei tudnak bálvánnyá lenni, hanem várunk, hogy ő megadja. Annyira kellett neki, hogy azt mondta, hogy minden megoldás érdekli, és kitalál egy tervet. Nézzétek! Azt mondja, hogy de volt Szárajnak egy egyiptomi szolgáló leánya, akinek Hágár volt a neve. Hágárt az egyiptomi kirándulásuk során kapták Ábrahám és Sára. Hágár egy szolgálólány volt, és amikor egyszer éhínség volt Kánaán földjén, Ábrahámnak megint volt egy ilyen ötlet, hogy elmegy, és megoldja a dolgot, elmegy Egyiptom földjére, mert ott van étel. És hogy bebiztosítsa magát, a feleségét elküldte egy hárembe. Tehát kicsit az is egy ilyen nagyon, a hithős Ábrahám. Volt egy nagyon fura történet, és amikor Isten figyelmeztette a fáraót, akkor kihátrált ebből az egészből, és megajándékozta Ábrahámot, hogy mindegy, csak menjél innen, megáldalak, csak menjél ki ebből a földről. És akkor ennek az ajándék csomagnak a része lehetett Hágár. Fáraó oda ajándékozta ezt a nőt, vagy ezt a fiatal szolgálólányt, nem tudjuk, Ábraháméknak, és velük van. A neve azt jelenti, hogy menekülés. Hágárnak ilyen volt az élete, ő szeretett volna menekülni abból, amilyen az ő élete volt valószínűleg. Azt is jelenti, hogy elhurcolva. Mert nem tudjuk, a hagyomány azt mondja, hogy vagy a fáraó lánya volt, akit oda ajándékozott, vagy már a fáraó is elhurcolta valakitől, és így tovább ajándékozta. Tehát itt látunk egy fiatal lányt, nem tudom, lányok, bele tudtok-e gondolni, hogy ti kényelmes otthonban szülőkkel vagytok, és hogy milyen érzés lehetett ennek a fiatal lánynak úgy, hogy igazából árucikként így elhurcolták, aztán elajándékozták, akkor el kellett költözni egy másik földre, és szolgálnia kellett, és mintha egy kis csomag lenne. Adták, vették. És akkor a második versben ezt olvassuk, hogy Száraj ezt mondta Ábrahámnak, íme az Úr bezárta a méhemet, és így nem szülhetek. Menj hát be a szolgáló leányomhoz. Talán az ő révén lesz fiam. Azt látjuk, hogy nem csak a kisebbségi érzés van Sárában, és egy reménytelenség, hanem nézzétek, itt van egy keserűség Isten felé. Azt mondja, hogy az Úr bezárta a méhemet, és nem szülhetek. Tehát látunk egy nőt, full keserű. Keserű Istennel szembe, mint hogyha Istent okolná azért, hogy neki nincs gyereke, hogy ő lenézett, hogy őt senki nem becsüli semmire. És ezért előáll ezzel a fantasztikus ötlet, hogy ezt a szerencsétlen szolgáló lányt, akit már eleve adtak, vettek, mint egy árucikket, béranyaságra kényszeríti. Arra kényszeríti, hogy feküdjön le a férjével, hát ha teherbe esik, és akkor hordja is ki azt a gyereket, és akkor az a gyerek az övé lesz, és lesz végre gyereke, és végre nem fogják lenézni, és elmúlik róla ez a kisebbségi érzés. Az a furcsa ezzel kapcsolatban, hogy amit kitalál Sára, az jogszerű. Tehát érdekes, hogy megtalálták a régészek Hammurabi babiloni kódexét, amiben leírták ennek a szabályozását, hogy mikor lehet ilyen béranyaságot, milyennek a módja, menete, stb. Ki teheti meg. Még azt is szabályozták, hogy utána, ha akar, akkor az lehet igazi feleség, de ha szolgaságba akarják tartani, akkor így. Tehát, hogy minden le volt ez szabályozva. Tehát, amit Sára kitalál, az egy jogszerű dolog. Egyetlen bíróság se ítélné el. De mindannyian érezzük valahol a szívünk mélyén, hogy nem Isten szerinti. Tehát nem Isten megoldására vár, hanem azt mondja, hogy én megoldom ezt a dolgot. Van rá törvény, vannak jogaim. És oda kényszeríti erre. Látjátok? Itt van Sára, annyira érdekli minden megoldás, annyira bálványozza ennek a gyereknek a gondolatát, és annyira nem Istentől várja a megoldást, hogy saját kezébe veszi. De ott van Ábrahám, ugye ő egy hithős. Akkor nézzük, hogy ő erre mit reagál. Reméljük jól. Második versnek a második fele, és hallgatott Ábrahám Száraj szavára. Ábrahám nem jól reagál. Ábrahám sajnos nem jól reagál. Ez egy szomorú dolog. Nem tudom, hogy el tudjátok ezt képzelni? Hogy a feleséged odajön hozzád, hogy te, itt van ez a beosztottam, léci, így nem tudom, gyertek már össze, és akkor hát, ha lesz egy gyerekem. És a férjed azt mondja, hogy jó. És én elgondolkoztam ezen, hogy itt van Ábrahám, aki egy hithős, aki minden hívő atya, azt mondja róla a Biblia. Itt van Ábrahám, aki Isten barátja. Azt mondja róla az ige, hogy Isten barátja. Hogy miért ment bele? Nem tudom, hogy tudjátok, hogy ez a rész előtt konkrétan. Isten már sokat szóra ígéri meg, hogy kapnak gyereket. És Ábrahám még mindig hitetlen, és nem hisz ebbe. És Isten azt mondja, hogy tudod mit? Én leszerződök veled erre. Akkoriban úgy kötöttek szerződést, hogy állatokat ketté vágtak, kitettek így sorba egymás mellé, közöttük volt, értitek, az állatok két része között kialakult egy ösvény, és akik szerződést kötöttek egymással, a félbevágott állatok között átmentek ezen az ösvényen, középen találkoztak, kezet fogtak, és azt mondták, hogy ha nem tartom meg a szerződés rámeső részét, akkor az történjen velem, ami ezekkel az állatokkal. Tehát így kötöttek szerződést az emberek. És Isten azt mondja, hogy tudod mit, Ábrahám, én szerződést kötök veled. Lepapírozzuk ezt az ígéretet. És Ábrahám elkészíti az állatokat, félbevágja, és Ábrahám elalszik. És álmában látja az Urat, ahogy megjelenik, a szerződés kötésre készen. És gondolnánk, hogy akkor majd középen találkozik Isten és Ábrahám, és megállapodnak. Nem ez történik. Ábrahám meg se tud moccani, mert alszik. És Isten egyedül végigmegy az állatok között. Tudjátok, mit mond ezzel Isten? Hogy Ábrahám, itt van egy ígéret, ami olyan biztos, mint hogy én élek. Ez tuti, hogy meg fog történni. És Ábrahám, te nem jössz el középig, mert akkor lenne olyan része a szerződésnek, amit te el tudsz rontani. De ez egy olyan ígéret lesz, amit te nem tudsz elrontani. Ez csak rajtam múlik. És tudjátok, hogy ez előképe annak a kegyelemnek, ami mi vagyunk, hogy Isten velünk nem úgy kötött szerződést, hogy mi megtesszük a jó életet, mi megtartunk dolgokat, és cserébe ő üdvösséget ad nekünk, hanem egyedül végezte el. Egyedül volt ott a kereszten. És mikor mi még meg se születtünk, ő már azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. Az üdvösségünket egyedül befejezte. Ez egy olyan szerződés, egy olyan szövetség, amiben nincsen ránk eső rész. Értitek ezt? Nem tudjuk elrontani. Ha te hiszel Krisztusba és hozzáragaszkodsz, látjuk, vannak bukások. De nem lehet kiesni ebből a szövetségből, mert nincs ránk eső rész. Nem tudunk megszegni dolgokat. És ez történik. Isten lepapírozza Ábrahámmal az ígéretet. És a következő versben olvassuk azt, hogy ebbe belemegy. És én gondolkoztam, hogy miért? Nem? Nem vagytok így néha? Akkor néztek egy filmet, és van egy tök szimpatikus főhős, és jön egy szitu, és elbukik. És így, miért? De ez csak Hollywood, ezek csak színészek. De mégis így belénk mar, hogy miért? Itt ez egy valós történet, és így fölmerül bennünk, hogy miért, Ábrahám, miért mész ebbe bele? És én gondolkoztam, hogy lehet, hogy egyszerűen férfi volt? És lázba jött a gondolattól, hogy lefeküdhet ezzel az egyiptomi szolgáló lánya? Nem tudom. Vagy lehet, hogy még ezen is gondolkoztam, lehet, hogy jelnek vette Sára ötletét. 10 éve vannak már Kánaán földjén. Lehet, hogy addig azt gondolták, hogy mivel nem voltak itthon, hát valószínű Isten azért nem adja. De most már 10 éve itt vannak, és Uram, küldj egy jelet, hogy te adsz nekem gyereket. És erre a Sára azt mondja a feleség, hogy te, mi lenne, ha lefeküdnél az egyiptomi szolgáló lányommal? És a Sára azt mondja, ilyet a feleségemtől, ez csak jel lehet, tudod. Nem tudom, hogy miért megy bele. De az nagyon durva, hogy nem kérdezi meg Istent. Nem kérdezik meg, nem azt mondja, hogy Sára, figyelj, imádkozzunk erről. Kérdezzük meg az Urat, mi legyen. Nem tudom, nem tűnik kósernek. Vagy kósernek tűnik, de azért ne menjünk már ebbe bele saját szakállunkba. Hanem Ábrahám azt mondja, hogy jó. És így folytatjuk, 3. vers. Akkor Száraj, Ábrahám felesége fogta a szolgáló leányát, az egyiptomi Hágárt, és férjéhez, Ábrahámhoz adta feleségül. Ábrahám akkor már 10 éve Kánaán földjén lakott. Ábrahám bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Szóval ez az a helyzet, ahol látjuk ezt a szegény lányt először így cselekvés közben. Belegondoltatok a helyzetet? Most tudom, hogy ezek nem olyan mondatok, amik általában elhangzanak egy prédikációba. De csak, hogy megértsük, hogy mi történik itt, hogy belegondoltatok, hogy Hágár, ez a lány, akit először elhurcoltak, aztán rabszolgaként elajándékoztak, utána rabszolgaként élt éveket, most ott tart, hogy le kell feküdnie egy 85 éves papával, mert a 75 éves mama nem bírja ki gyerek nélkül. Ez az ő helyzete. Megalázó. Megalázó. És tudjátok, amit itt látunk, az én azt gondolom, hogy három bűn. Három bűn történik egyszerre. Ábrahám és Sára vétkeznek az Úr ellen. Mert nem várnak a gyerekre, nem várnak Isten ígéretére, hanem saját kezükbe veszik az irányítást. Isten a kezdetektől úgy tervezte, hogy egy nő és egy férfi a házasság. Poligámiát Isten többször így elnézte, de soha nem volt az ő terve. Ábrahám és Sára itt olyan területre tévednek, amivel vétkeznek Isten ellen. És vétkeznek Hágár ellen. Talán ezt nem is kell magyarázni, hogy milyen dolog, hogy erre kényszerítik ezt a lányt. És ami még talán nem is gondolunk bele, hogy vétkeznek saját maguk ellen. Le fogják aratni ennek a következményét, amit tesznek. Nem fog megoldódni Sára gondja. Ezt mindjárt látni fogjuk. Tudjátok, van egy ilyen mondás, hogy ami Vegasba történik, az Vegasba marad. Ezt hallottátok? Tudjátok, Vegas a bűnös város, ott bármi megtörténhet. Bármi, és ott emberek oda mennek, és elszabadulnak, félretesznek minden erkölcsi szabályt, mindent, és csak kiélik a vágyaikat. És ez a mondás, hogy ami Vegasba történik, az Vegasba marad. Azt mondta erre egy barátom, hogy igen, de én ismerek embereket. Amit Vegasban elkaptak, az nem maradt Vegasban. És ilyen a bűn. Hogy azt mondom, amikor a keresztények a bűnről beszélnek, azt mondja a világ, hogy jaj, ti van, ünneprontók vagytok, tudod, megölitek, ez jó. És tudjátok, a bűn az tényleg ilyen legtöbbször, hogy egy ideig, óráig jó, élvezetes. Valószínű, Ábrahám nem az első 5 percet bánta ebből. De a következménye az nagyon durva volt. És azt hiszem, hogy ezért beszélünk a bűn ellen, amikor fiatalok, titeket is figyelmeztetünk, hogy ne menjetek bele bűnökbe, vagy felnőttek. Nem azért, mert mi annyira szeretnénk, hogy ilyen kis patyolattiszta emberek legyetek, hanem a bűn az tönkretesz, az szétzúzza az életedet. Ez fog történni itt. Nézzétek, Sára véghez vitte, amit akart, és szuper, mert működött a terv, Hágár teherbe esett, nagyon jó, Ábrahám beleegyezett, úgyhogy vajon megoldódik-e Sára helyzete? Vajon fellélegezhet-e ez a kisebbségi érzéses, reménytelen, hithős feleség? Nézzétek, 4. vers, 2. része. Amikor Hágár látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Ezért Száraj azt mondta Ábrahámnak, miattad ért engem sérelem? Magam adtam öletbe a szolgáló leányomat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Itt egy párbeszédet látunk Sára és Ábrahám között, és Sára azt mondja, hogy látod, miattad ért engem sérelem, mert én odaadtam ezt a lányt, és most meg teherbe esett, és nincs többé becsülete előttem. És ítéljen ügyünkben az Úr. Én nem tudom, én úgy képzelem el, hogy lehet, hogy tudjátok, Hágár az már így járkál a házba, a kis terhes naciába, nem tudom, újságból gyűjti a Brandon kuponokat, tudod, mi lesz akciós, Pampers, oké, olcsóbb. Tudod, rendelik a hét elején az ételfutártól az ételt, és mondja, hogy ő csak a Bedouin fitness menüt kéri. Ja, a többi az már egészségtelen neki. Vagy tudod, Sára mondja, szokásan szolgáló lánya, tudod, hogy tudod, ásd már föl a kertet, és azt mondja, hogy nem, tudod, terhes vagyok. Nem tudom, hogy, de a lényeg az, hogy Sára érzi, hogy Hágár nincs becsülete, vagy Sárának nincs becsülete Hágár szemébe, tehát nem tiszteli. És Sára kiakad teljesen, és még keserűbb lesz, és az egészet Ábrahámra dobja, azt mondja, hogy miattad ért engem sérelem, és Istenre, hogy ítéljen az Úr. Tudod? Tehát Sára hárít, pedig kinek az ötlete volt? Ez az egész. Igen, az övé. Szóval akarok valamit itt mondani nektek, férfiak, hogy mi vagyunk a felelősek a családban. Még ha a feleségünknek van is egy ötlete, azt mindig meg kell hallgatni. De mindig kell az Úr elé vinni, mert látjátok, a végén te vagy a felelős érte, ami a családodban történik. Ez jelenti, hogy te vagy a család papja. És nagyon sokszor jó tanácsot kapunk a házastársunktól, és van, hogy nem. De férfiak, mi nem mutogathatunk így, hogy ő ilyen, ő olyan, és azért van ez. Te vagy a felelős a családodért. Szóval nem jött be az ötlet. Azt mondja, hogy Abrám így felelt Szárajnak, hiszen a te szolgáló leányod a te kezedben van, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Látjátok ezt a helyzetet, hogy nem jött be az ötlet, Sára nem boldog, kettejük között, tehát Abrám és Sára között konfliktus van, vitatkoznak, és utána arra jutnak, hogy csinálj vele, amit akarsz. Gyakorlatilag megegyeznek, hogy pokollá teszik ennek a lánynak az életét, akit éppen kihasználtak. Nagyon kemény dolog történik itt. Annyira pokollá tették az életét, olyan rosszul bántak vele, azt írja az ige, hogy Hágárnak nem maradt más megoldása, mint hogy lelépett, elmenekült. Megint a neve, hogy menekülés, még egyszer érvénybe lépett. Pedig egy hívő házaspárnál van. Belegondoltok? Ez nekem nagyon durva. Hívő emberek használták ki annyira, hogy úgy érezte, hogy nincs más lehetősége, csak az, hogy menekül. És elment. Van itt egy kulcsmondat, mert nem Ábrámról és Sáráról szeretnék beszélni, hanem Hágáról, de van itt egy kulcsmondat, nézzétek, azt mondja a 6. versben, hogy a te szolgáló leányod a te kezedbe van, csinálj vele, amit jónak látsz. Ábrahámtól ez egy nagyon-nagyon beteg mondat. Ez egy nagyon beteg mondat. Így beszélni bárkiről, hogy a tied, csinálj vele, amit akarsz. Ez döbbenetes. És lehet, hogy túllépnek sokan ezen a mondaton, mert azt mondják, hogy akkoriban normális volt ez a béranyaság, meg nem olyan vészes, és fura, olvastam egy ilyen doktori diszertációt, ami csak erről a fejezetről szól, és azt vizsgálták, hogy vajon az akkori körülmények szerint ez durvának számított-e, vagy nem. És arra jutottak, hogy a szerző az úgy írja le, mintha csak ilyen tényszerű megállapítás lenne, de hogy akkoriban is ez nagyon durva volt, ami itt történik. Hogy így kihasználták. És egy eleve elhurcolt rabszolgalányt a megkérdezése nélkül kényszerítenek erre. Szexre és terhességre. És utána úgy bántnak vele, hogy nem lát más kiutat, csak a menekülést. És miért? Azért, mert az a mentalitásuk, hogy azt csinálnak vele, amit akarnak. Hogy az övék. Nem embert látnak. Figyeljétek, ez a kulcsgondolat. Hágárban nem embert látnak. Nem a lelkét látják, hanem egy testet, amit a saját céljaikra felhasználhatnak. Egy testet látnak, amin keresztül megkaphatják azt, amire vágynak. Na, könnyed a mai tanítás? Én figyelmeztettelek titeket. Figyeljetek, szeretnék most valami nagyon mairól és nagyon aktuálisról beszélni. Mert lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez akkor volt. Azt hiszem, hogy ma ez a mentalitás, ez elterjedtebb, mint valaha. Azt hiszem, hogy van egy krízis. Olvastam egy cikket a közelmúltban, még mielőtt tudtam volna, hogy Hágárról fogok tanítani, de Isten engem nagyon sokszor így vezet, hogy már előre készít dolgokra. Ez volt a cikknek a címe, hogy előbb a szex, aztán a csók. És arról szólt ez a cikk, hogy ma van egy válság, egy krízis a világban, és nagyon különösen a fiatalok körében, a tinik körében. Mert az történik, hogy nagyon sok fiatal fiú úgy nő fel, hogy pornográf tartalmat lát és használ. És az történik, hogy ez úgy formálja át az emberi agyat, ha ilyet lát, hogy teljesen másra kondicionálja, mint amikor ezek nélkül nőttek fel a férfiak. És arról szólt ez a cikk, hogy 15, 16, 14 éves lányok mit kezdenek azokkal a srácokkal, akik ebben nőttek fel. Hogy világéletükben ezt látták, hogy a női test az semmi más, mint valami, amin keresztül megkaphatom, amit én vágyok. Hogy nem embert látnak, hanem csak egy testet. Értitek az összefüggést Hágára? És nagyon-nagyon durva, hogy egy egész férfi generáció nő ma fel úgy, hogy teljesen természetes számukra az, hogy kihasználják a nőket. Nem azért, mert rosszak a férfiak, vagy mert rosszak a srácok, hanem így nőnek fel. Hogy természetesnek tűnik. Mert úgy tűnik, hogy a képernyőn mindenki mindent élvez, és nem gondolják, hogy ez nem természetes. Néhány statisztika. Ma az interneten 4 milliárd pornó oldal van. Ez szörnyű. Az még szörnyűbb, hogy minden 5. Google keresés az pornográf tartalomra indul. Minden 5. keresés. 10, és most figyelj, nehogy itt elkezdjetek fészkelődni, jó? Én is voltam tini. 10 tinédzser srácból 9 lát pornográf tartalmat 18 éves kora előtt. Átlagosan először 12 éves korba. Ez azért elég megdöbbentő. Saját tapasztalatom visszaigazolja. Én is 18 előtt láttam. Azt nem tudom, hogy 12 voltam-e. És a tinik 71%-a rejtegett pornográf tartalmat valamilyen eszközén a szülei elől. Nagyon kemény dolog. És tudjátok, hogy mi a baj ezzel? Ez abszolút nem azért mondom ezeket, hogy bárkinek itt kellemetlen érzése legyen, vagy ilyesmi. Azért beszélek erről, mert azt hiszem, hogy nagyon nagy gond, ha úgy növünk fel férfiként és nőként, hogy a lányokban használati tárgyat látunk, mint ahogy Ábrahám és Sára Hágárban. Ezért adtam ezt a címet tanításnak, hogy felnőtt tartalom. Ezt olvastam, és most már, én már nem vagyok tinédzser, úgyhogy ezt nem tudom megerősíteni, de hogy ma egy udvarlás során teljesen természetes az, hogy a fiúk bizonyos képek elküldésére kényszerítik a lányokat. Azt mondja, hogy addig nem lépünk tovább a kapcsolatban, amíg nem küldesz egy képet erről vagy arról a testrészedről. A lányok pedig nagyon nyomás alatt vannak, hogy tudjátok, a lányok olyanok, hogy ők nagyon szeretnének szeretve lenni. És ők ezért nagyon szeretnék megadni mindazt a férfiaknak, a fiúknak, amire vágynak. És mivel nem tudják, mivel nincs erről szó általában otthon, nincs erről szó az iskolában, ezért nem tudják, hogy mi az, ami oké. És ezért nagyon nyomás alatt vannak, gondoljatok bele, hogy ezeken a pornószínészeken képzett fiúknak megfeleljenek, és gondoljatok bele, milyen kisebbségi érzés társul ehhez, vagy ilyesmi. Tudjátok, a másik gond az, és talán ezt szeretném inkább a szívetekre helyezni, hogy srácok nem tudják, hogy mi van ennek a hátterében. Az összes pornográf tartalomnak a neten. Tudjátok, mi van a hátterében? Az emberkereskedelem. Ma a pornófilmek 80%-át olyan nőkkel forgatják, vagy olyan lányokkal, vagy olyan gyerekekkel, akiket az akaratuk ellenére erre rákényszerítenek. Ma, figyeljetek, nagyon súlyos számok következnek. Ma minden 30 másodpercben valaki az emberkereskedelem áldozata lesz. Minden 30. másodpercben. Az azt jelenti, hogy én beszélek most kb. 20 perce, ennyi idő alatt 40 lány és asszony esett ennek áldozatul. Ma a világon 27 millió rabszolga van, a 80%-a ennek szexrabszolga, akiket vagy prostituáltnak használnak, vagy pornófilmek előállítására. És átlagosan valaki 12 évesen lesz áldozat, és 1-2% az, aki ki tud szabadulni ebből valaha. 1-2%. És ezt a statisztikát találtam, hogy tudjátok, ezt nem lehet elviselni, amikor valakit ilyen szinten, ilyen rendszeresen kihasználnak. Ezek a nők, tudjátok, hogy élik túl? Hogy először drogozni kezdenek, és inni, és aztán pedig öngyilkosságot kísérelnek meg. És a pornófilm szereplőknek a 80%-a drogozik. És tudjátok, srácok, csak egy dolog, én tudom, tehát olvastam erről is, hogy legtöbbször az ember nem úgy néz ilyet, hogy most keresek valamit, és saját tapasztalatból is tudom, hanem fölugrik, meglátom, kíváncsi vagyok, mi ez, mert még nem vagyok házas, meg nem tudom, és rámegyek, és tudjátok, amit nem tudtok, az, hogy attól, hogy úgy látszik, hogy az a lány élvezi, az valószínűleg azért van, mert megmondták neki, hogy ha előrébb tart a folyamatban, megmondták neki, hogy ha ezt most nem csinálod meg lelkesen, akkor nem kapod meg a következő drogadagodat, miután függővé tették. Vagy azt mondták neki, hogy figyelj, hogyha ezt most nem csinálod lelkesen, akkor a családodnak baja fog esni otthon. Vagy megmondták neki, hogy ha nem csinálod lelkesen, akkor főbe lövünk. Konkrétan olvastam ilyen forgatásokról, fegyverek vannak beállítva. Szerintetek tényleg ez az, amin így nevelni akarjuk magunkat? És nagyon durva. Úgyhogy szeretnék, mindjárt túllépek ezen a kellemetlen témán, de azért előtte szeretnék tanácsot adni négyet. Jó? Amit gyakorlatban. Lányok, ne dőljetek be a srácoknak. A srácok, mi nagyon hozzá tudunk szokni az, hogy tudjuk, mit kell mondani. Nekem te olyan fontos vagy. Még egy lány se volt olyan hatással rám, mint te. És tudjuk, hogy mit kell mondani, amitől a lány azt mondja, hogy ó, te cuki. De figyeljetek, a fiúknak a tetteire figyeljetek, ne a szavaira. Légy szíves. Az a fiú, aki elvár tőled bármit, aki használni szeretne téged, és nem szolgálni először, az nem szeret. Még ha azt mondja, hogy szeret, akkor se. Akármilyen szerelmes versben mondja ezt el, akkor se. Lányok, nem használati tárgyak vagytok, egy életre jegyezzétek meg, hanem a király lányai. És legyetek nagyon-nagyon óvatosan a neten. A legtöbb, tudjátok, mi a durva? Ebben mondtam, hogy 30 másodpercenként lesz valaki az emberkereskedelem áldozata. Hogy nem úgy történik, hogy gyere, és akkor be a kocsiba. Általában nem így történik. Hanem úgy, hogy valakivel megismerkedsz a neten, aki rávesz arra, hogy találkozz vele, és eltűntél. És nagyon-nagyon durva. Nagyon-nagyon durva. Amerikaiak csinálják ezt, hogy konkrétan az FBI, meg ezek a nyomozóirodák úgy adják ki magukat, mint tini lányok. Tehát csinálnak ilyen fake profilokat, és fölveszik a kapcsolatot, és így kapcsolják le ezeket az embereket. És múltkor is olvastam egy ilyet, hogy valaki, nem tudom, 1300 mérföldet utazott egy lányért, mert megbeszélték, hogy találkoznak valami 40 éves férfi egy 13 éves lányjal, aki egyébként egy FBI ügynök volt, csak 13 éves lánynak adta ki magát. És egy benzinkúton lekapcsolták, jött a bilincs. De még mindig keveseket kapcsolnak le. Nagyon óvatos, ne a neten ismerkedjetek, kérlek. Nagyon-nagyon baj lehet. És a másik, amit még így közelről is láttunk, hogy amikor ilyen külföldi munkalehetőség, vonzó ajánlat, tudod, vendéglátásban, meg nem tudom, így lesz mindenki áldozat 30 másodpercenként. Úgyhogy legyetek óvatosan, légy szíves. Fiúk, a mai tanításra abszolút nem az volt a célom, hogy bárkibe bűntudatot keltsek. Lehet, hogy kelt, de nem az volt a cél. Okay? És nem akarom úgy tenni magam, mintha én soha nem néztem volna ilyet, és mintha teljesen mentes lennék minden ilyesmit. Okay? Tehát nem bűntudatkeltés a cikk, csak mint férfi a férfival szeretnék veletek beszélni. Hogy légy szíves, hozzatok tudatos döntést. Mi férfiak, Isten tőlünk azt várja, hogy legyünk felelősek. Azért, hogy mit csinálunk. Később a családotokért lesztek felelősek, most még a saját döntéseitekért vagytok. És légy szíves, döntsétek ezt el legközelebb, amikor ilyet láttok. Hogy mit szeretnétek, ki akarjátok-e használni ezt a nőt. Minden egyes megtekintéssel hozzájárulsz arra, ahhoz, hogy ez az iparág menjen, hogy még többen legyenek szexrabszolgák, és hogy még több ember legyen kihasználva. És ami a legdurvább, hogy gondolkozz ezen, hogy akarod-e azt, hogy ezek a tartalmak átírják az agyadat, hogy később utána a házasságban ne legyél normális a feleségeddel. Mert nem leszel az. Isten tud gyógyítani. De durva, tehát bemutatták, hogy ugyanúgy írja át az agyat, mint a drog. Úgyhogy nagyon kemény. Úgyhogy légy szíves, legyetek felelősek. Higgyétek el, hogy ami a látszat, hogy ott mindenki élvez, mindenkit köze nincs a valósághoz, és amit ott láttok, köze nincs a valódi szexhez. Házasok. Ez már én is vagyok. Ránk is hat a világ. Tudjátok, lehet, hogy most a pornóról beszéltünk, de amúgy is hat ez a világ. Tehát a kihasználásnak vannak más formái is. A főnökök kihasználják az alkalmazottakat, az erősebb kihasználja a gyengébet. Erről szól ez a világ, erre épül. Tudod, először nyalni kell, utána taposni lefele, mondják. Igaz? Erre épül a világ. És ez nagyon-nagyon csúnya dolog. De ez van, és nem tehetünk úgy, mintha mi egy burokba élnénk. Jézus se azt kérte, hogy vedd ki őket, hanem hogy tartsd meg őket a világba. És ránk is hat a világnak a szellemisége. De figyeljetek, házasok, a házasságban. Ne engedjétek, hogy a feleségetekben valaha egy testet lássatok, akin keresztül megkaphatjátok, amit akartok. És asszonyok, ne azt gondoljátok, hogy el kell formálódnotok, hogy megfeleljetek. És most figyeljetek, nem arról beszéltem, hogy nem próbálunk egymás kedvébe járni. De amikor arra épül egy kapcsolat, vagy kezd arra épülni, hogy én elvárok te valamit, és te meg azt meg kell tenned, akkor az beteg, az a világ, az nem Krisztus. Nézzétek, mit mond? Hú, hol a Bibliám? Itt a Bibliám, adjátok már ide, légy szíves. Ezt írja az Efézusi levélbe, azt felolvasom nektek gyorsan. Hogy ezt házasságkötéskor szokták felolvasni. De én most felolvasom nektek, hogy mit állít Isten a mi elénk, mint házasok elé. Van benne szó férfiakról és nőkről. Nézzétek! Azt mondja, hogy férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat. És hogy szerette? Hogy látszott meg ez a szeretet? Azt mondja, hogy önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével és az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen, hasonlóképpen a férfiak is szeressék az ő feleségüket. Így, ahogy Krisztus a gyülekezetet, hogy neveli, táplálja, megtisztítja, szolgálja, önmagát adja érte. Nekünk ez a feladatunk, férfiak. Nem Nyári Attila mondja, hanem Pál apostol mondja, Isten mondja. És azt mondja, hogy aki hasonló, igen, hasonlóképpen a férfiak is úgy szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Látjátok? Kezd logikus lenni az egész. Mert amit szeretnél, úgy szeresd a feleséged. És azt mondja, aki szereti a feleségét, önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus az egyházat. Mint hogy tagjai vagyunk az ő testének. Az ember azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, kedves férfiak, hogy mennyit írt a férfiaknak? Ennyit. És mennyit írt a nőknek? Ennyit. Mert az a helyzet, hogyha te ennyire szereted a feleségedet, ami ott le van írva, akkor a tisztelet az a válasz lesz. Nagyon sokan beleesnek abba, amen. Nagyon sokan beleesnek abba a csapdába, hogy azt mondják, hogy én nem szeretem így, mert ő nem tisztel engem így. Fordítva van. Te szeresd úgy. Nincs az a nő, aki nem úgy válaszol. Tisztelettel. Na figyeljetek, még van egy kis részünk. Szóval itt látjuk ezt, hogy még egy dolog. Szülők. És aztán végzek a pornó témával. Szülők. Sára visszadobta az egész Ábrahámra, és ugyanúgy az egész sztori most Ábrahámra fog visszaszállni, az egész felelősség. De mint szülők, mi felelősek vagyunk, a fiatalok a pornó 80%-át otthon nézik. Ez kemény, de ez van. Tehát ami a legfontosabb, hogy kell erről beszélgetni, akármilyen kellemetlen. Most nem is tudom, fiatalok, most utálni fogtok, mert hazafele mi lesz a kocsiba a téma. De hogy lehet, hogy nem most a kocsiba, de szóval, hogy kell róla beszélni, és figyeljetek, van internetfilter sok. Kis körültekintéssel a nagy részét meg lehet akadályozni és óvni. Persze, semmit, tehát ha valaki ki akar játszani valamit, akkor kifogja. De legalább azt a részét ki lehet szűrni, amikor csak úgy elém jön, és nem tudok ellenállni neki. Oké? Na visszatérve Hágárra. A nagy kérdés, hogy mit szól mindehez Isten, aki most miután végignézte, hogy Ábrahám és Sára kihasználják Hágárt. Mit szól ehhez az örökkévaló? Mit szól ehhez a teremtő? Nézzétek, ugye ott tartottunk, hogy Hágár elmenekült a pusztába. A 7. vers azt mondja, hogy az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta, Hágár, Száraj szolgáló leánya, honnan jössz, és hová mégy? Ő így felelt, úrnőm elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az úr angyala, térj vissza az úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az úr angyala, nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az úr angyala, íme teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Belegondoltatok, hogy nem Mária az első nő, akinek ezt mondja egy angyal? Teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert hallott az Úr a nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ő, akár egy vadszamár. Kezet emel mindenkire, és őrá is mindenki. Nem törődik a testvéreivel, úgy választ tábor helyet magának. Aztán Hágár így nevezte az Urat, aki szólt hozzá. Te vagy a látás Istene. Mert ezt mondta, én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Lahajrói kútnak. Ott van most is Kádés és Beret között. Google Maps-en meg lehet nézni. Látjátok, az a furcsa, hogy amikor az Ószövetségben ezt olvassuk, hogy az Úr angyala, az nagyon-nagyon nagy valószínűséggel Jézus Krisztusra utal az Ószövetségben. Akkoriban így jelent meg, ezek krisztofóniák, így nevezik teológiailag. Tudjátok, mi történik itt Hágárral, akit kihasználtak, elhurcoltak, elajándékoztak, erre rákényszerítették, és elmenekült, hogy Jézus találkozik vele. Jézus találkozik vele. És nézzétek meg, hogy mit csinál. Az első dolog, amit tesz, hogy kérdez. Hova mész, és honnan jössz? Ezt a lányt soha senki nem kérdezte még semmiről. Csak utasításokat adtak neki. Jézus, amikor találkozik vele, az első dolog, hogy kérdez. Nyíljál meg, beszéljél. És utána érdekes, azt mondja, hogy visszaküldi. Menj vissza, ezt majd mindjárt elmondom, hogy szerintem miért. Menj vissza az úrnődhöz. De utána viszont bíztatja, és nézzétek, ezt mondja neki, hogy ő tud a gyerekről, akárhogy is fogant meg, és hogy nagyon meg fogja áldani. Nagyon meg fogja sokasítani, és hogy ez nem egy elnyomott ember lesz. Gyakorlatilag furának tűnik ez a vadszamár, meg nem emelkezett, de hogy erről szól, hogy ő egy erős ember lesz, akivel nem lehet packázni. Hágárnak ilyen reménységet ad Isten, hogy a fia, aki a méhében még csak nem is rugdal, az ő védelme lesz. És nézzétek, reményt ad ennek a lánynak, és utána azt mondja, hogy hallott az Úr a nyomorúságodról. Isten látta az egészet, és tudja, hogy ez nyomorúság, és nem oké. Istennek nem oké, ami történik. És ez Sárának megmondja. És tudjátok, hogy mi a durva, hogy Hágár erre úgy válaszol, hogy te vagy az, aki látsz. Mert eddig mindenki csak testet látott Hágárban, amit ki lehet használni, mindenki. Jézus az első, aki meglátta őt a teljes valójában, mint egy nőt, mint a király lányát, mint egy drága teremtményt, mint egy lelket. És Hágár azt mondja, hogy te vagy az, aki látsz. Ki látsz engem. Úgyhogy Hágár így fog visszamenni. Látjátok? Az a durva, hogy ezt mondja, igen, hogy te látsz, és utána az angyal azt mondja, hogy Izmael lesz a neve a gyereknek, amelyek tudjátok, mit jelent? Hogy Isten meghallgat. Hágár most jut el oda, hogy megérti, hogy Isten látja a helyzetét, és Isten őt meghallgatja. És így fog visszamenni Sárához és Ábrahámhoz. Ez az a változás, ami megtörténik. Megérti, hogy nincs egyedül, hogy Isten látja őt, és szereti a gyermekét. Milyen erősítés ez. És visszaküldi az angyal, és gondolkoztam, hogy miért? Miért küldi vissza egy ilyen helyre, ahol kihasználták? Én ezen gondolkoztam, hogy talán akarta, hogy Ábrahám és Sára is szembesüljenek a tetteik következményével. Tehát, hogy nem csak az, hogy jó, ha végre elment, megszabadultunk ettől a rémálomtól. Most már minden más. Lehet, hogy akart, hogy Ábrahám és Sára úgy szembesüljenek azzal, hogy mit csináltak? Nem tudom. Vagy ezek találgatások. Lehet, hogy azt akarta, hogy legyen egy védettség. Értitek, egy terhes nőnek szülnie kell, nevelnie kell a gyerekét. És azért, még ha akár milyenek is, de egy védett körülményt biztosítanak neki. Lehet, hogy azért küldi vissza, hogy Izmael ne apuka nélkül nőjön fel? Gondolkoztam ezen. Vagy akarta, hogy lássa Ábrahám és Sára, hogy milyen változást hozott Hágárban? Az, hogy találkozott Jézussal? Mindegyik szerintem valóságos. De visszamegy, és Hágár már nem becsüli le Sárát. Más ember lett. Visszamegy, és azt olvassuk a 15. versben. Ezután fiút szült Hágár Abrámnak. Abrám Izmaelnek nevezte el a fiát, akit Hágár szült. Abrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Abrámnak. Mennyire vagytok fáradtak? Mert még van a történet folytatása, azt még szeretnétek használni? Mert lejárt az időm. Hallani? Használni? Túl sokszor használtam ezt a szót. Nézzétek! Ugorjunk át a 21. fejezetbe, ott lesz a történet folytatás. Hogyha most ez egy film lenne, akkor kiírnák, hogy 13 évvel később. Azt mondja, amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár szült Ábrahámnak, ezt mondta Ábrahámnak, kergesd el a szolgáló leányt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a szolgáló leány fia az én fiammal Izsákkal. Látjátok, 13 évvel később vagyunk, megérkezett az ígéret gyermeke. Itt van Izsák. Itt van Izsák, és valahogy konfliktusba kerül a kicsi gyerek a nagy gyerekkel, a nagy gyerek kineveti a kicsit, Izmael nevet, és Sára bepöccen, és azt mondja Ábrahámnak, hogy kergesd el! Milyen durva szavak! Hágárban történt válasz, Sárában nem tudom, mi van. De azt mondja, hogy kergesd el! És ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett a fia miatt. Tehát látszik, hogy volt egy atya-fiú kapcsolat Ábrahám és Izmael között. De Isten ezt mondta Ábrahámnak, ne bánkódj a fiú és a szolgáló lányod miatt. Bármit mond neked Sára, hallgass a szavára, mert Isákot fogják a te utódodnak nevezni. De a szolgáló leány fiából is népet támasztok, mert tőled származik. Látjátok, fura ez a helyzet, hogy Sára el akarja kergetni Hágárt, és Ábrahám bánkódik. Bánkódik a fia miatt és Hágár miatt, mert szereti őket. Hozzájuk nőtt. És bánkódik. És itt, mintha Isten azt mondaná, hogy figyelj, örülök, most már én gondot fogok viselni. Engedd el. Hallgass a feleségedre. Most hallgass a feleségedre. Most én mondom, hogy hallgass a feleségedre. Ábrahám fölkelt kora reggel, fogott egy kenyeret, meg egy tömlő vizet, és odadta Hágárnak, föltette azt az asszony vállára, és elküldte a gyermekkel együtt. Így ment el, és bolyongott Beer-Seba pusztájában. Amikor kifogyott a víz a tömlőből, letette a gyermeket az egyik bokor alá, maga pedig elment, leült vele szemben egy nyíllövésnyi távolságban, és ezt mondta, ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. Hágár életében még egy krízis helyzet. Vajon Isten most megjelenik-e? De Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig így kiáltott a mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá, mi van veled, Hágár? Ne félj! Vedd a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle. És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgy, hogy meglátott egy forrást. Oda ment, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút. Isten pedig vele volt a fiúval, és felnövekedett. A pusztában lakott, és íjász lett. Párán pusztájában lakott, anyja pedig Egyiptom földjéről szerzett neki feleséget. Látjátok, sokszor azt gondoljuk, hogy Izmael, az arab népek ősatja, hallottam ilyen véleményt, és miért vannak egyáltalán arabok, nem kellett volna ez az egész Hágár sztori. Figyeljetek, Isten előre látta az egészet. Őnek egy terve volt Izmaellel. És nagy népé tette, megígérte. És látjátok, ezt írja, hogy Isten vele volt. Így gondoltok Izmaelre, amikor rá gondoltok? Isten vele volt. Ő nem ellene volt. Ő nem csak elviselte őt, Isten vele volt. Ő szerette Izmaelt, és szerette Hágárt. És ami a legdurvább, hogy ez az egész történet a látásról szól. Dávid, gyertek, jó? Mindjárt fogunk néhány dalba menni, és urvacsorázni fogunk. Az egész történet a látásról szól. Az első találkozásnál és Hágár azt mondja Jézusnak, hogy te vagy az Isten, aki látsz engem. És most, amikor nem látja, amikor elfogyott a kulacsból a víz, amit az ember adott neki, Ábrahám, az emberi erőforrás, az emberi tartalék, amikor az kifogyott, és azt hitte, hogy itt a vége, és meghalunk, és lefektette a bokor alá az gyereket, ő meg leült messzebb, hogy ne lássa, hogy mi történik. Amikor elfogyott a tartalék, akkor Isten megint jön, és megint megnyitja a szemét, hogy lásson Hágár még valamit, hogy itt egy forrás. Nem egy kulacsnyi víz, itt egy forrás, amiből annyiszor tölti újra a kulacsát, ahányszor akarja. És Isten megmutatja, hogy én nem csak veled vagyok, nem csak szeretlek, nem csak hallom, amit kérsz, hanem én vagyok a forrásod. Én vagyok az, akiből táplálkozhatsz, akiből feltöltözhetsz élő vízzel. És ezt látjuk, hogy ez a történet vége. Ez a kihasznált, elhurcolt szolgálólány új ember lesz. Krisztus miatt. És ez ma is megtörténik emberekkel. És ezt szeretném mondani nektek, és utána imádkozok, és úrvacsorázni fogunk, hogy tudjátok, volt egy test. Ma sokat beszéltünk Hágár testéről, a nők testéről. Nem akarom visszanézni ezt, de volt egy test, amit valaki teljesen önként, minden kényszer nélkül, minden becsapás nélkül, minden manipuláció nélkül, minden kincsvágy, vagy bármilyen vágy nélkül önként odadott, és hagyta, hogy kihasználják. Tudjátok, miről beszélek. 1 Péter 2.21-től ezt olvassuk. Krisztus is szenvedett, értetek? Srácok, eléggé zavar. Bocs. Krisztus is szenvedett, értetek? És példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság nem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Krisztust kihasználták. És ezt írja, bűneinket maga vitte fel testében a fára. Hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Úgyhogy szeretnélek titeket bátorítani, hogy ma, amikor úrvacsorát veszünk, erre emlékszünk, hogy volt egy test, ami érettünk töretett meg. Volt vér, ami érettünk ontatott ki. Nem kényszerből, nem az emberek gonoszságából, hanem Isten akaratából. Mert annyira szeret minket, minket a kihasználókat, minket a kihasználtakat, akármelyik kategóriába érzed ma magad, hogy ő odaadta magát, hogy befejezhessük ezt a játékot. Ne kelljen már senkit kihasználni. Úgyhogy ahogy megy, ha úgy vagy itt ma, hogy hívő vagy, hiszel abban, hogy az Úr Jézus érted meghalt, és feltámadt a halálból, és te odaadtad neki az életedet, akkor vedd a poharat, vedd a pászkát, és emlékezz arra, hogy Krisztus az ő testét érted odaadta. Ha nem vagy hívő, akkor higgyél. Ő a látás Istene, ő lát téged ma, ahol vagy. Bátorítalak titeket arra, hogyha úgy ülsz itt, hogy nem vagy hívő, de szeretnél ezzel az Istennel kapcsolatban lenni, aki lát, aki hall, aki a forrás, akkor imádkozd magadba ezt az egyszerű imát, ahogy éneklünk, hogy Uram, hozzád jövök ma, megbánom a bűneimet, elfordulok tőle, és a mai naptól kezdve kérlek, hogy legyél te a megváltóm, az Istenem, királyom, barátom. Isten nem formulákat keres, őszinte szíveket, akik hozzáfordulnak, és azt mondják, hogy Uram, tudom, hogy elszúrtam, de ma hozzád jövök. És mostantól veled élek. Tedd ezt meg, és utána vedd az úrvacsorát. Ha nem hiszel, akkor ne vedd. Jó? Imádkozzunk, és közben nyugodtan már elkezdhetitek. Drága bárány, szent és méltó. Uram, köszönöm neked azt, hogy te vagy a látás Istene. Olyan sokszor elfelejtjük ezt, Jézus. Olyan sokszor úgy éljük az életünket, amikor kihasználva érezzük magunkat, amikor nem jó az élet, hogy elfelejtjük azt, hogy te látsz, te hallasz, te velünk vagy. És köszönöm, hogy biztatsz minket ezzel Hágár történetén keresztül. Uram, te ismerted őt igazán. Mindenki más csak egy kihasználható testet látott benne, de te ismerted őt, te láttad őt. Uram, kérlek azért, hogy segíts nekünk felvenni a harcot ezzel a korszellemmel. Uram, imádkozok különösen a fiatalokért és a szülőkért, hogy legyenek bölcsek benned, Uram. És senki ne úgy menjen ma el, hogy bűntudata van, hanem hogy döntés van a szívében. Hogy amit te teremtettél, azt tisztelni fogja. Uram, imádkozom, hogy az életünkben, ahogy megyünk, tudjunk mindig hozzád visszajönni, mint forráshoz, és megtölteni a kulacsunkat nap, mint nap, amikor szomjazunk, amikor éhezünk. Köszönöm, Jézus, hogy újra és újra jöhetünk vasárnap, mert ilyenkor jövünk össze, és vehetjük a te testedet, és vehetjük a te véredet jelképező dolgokat, hogy emlékezzünk arra, hogy volt valaki, aki minket annyira szeretett, hogy önként adatta magát. Jézus, áldunk téged, és dicsőítünk téged a keresztért. Dicsőítünk téged a kegyelmedért, ezért a szövetségért, amiben nekünk nincsen részünk, csak annyi, hogy azt mondjuk, hogy köszönjük, elfogadjuk, szeretünk téged, hiszünk benned, Uram. Kérlek, hogy találkozz most velünk, kérlek, hogy gyógyíts sebeket, kérlek, hogy gyógyíts életeket. A te nevedben kérem ezeket. Amen.